fantasztikus vacsora után újra összejöhettünk, újra itt lehetünk, és csak emlékeztetőül a reggeli alkalomból emlékeztek, hogy mit mondott Pásztor Kendall. Engem ez nagyon megáldott, ez a gondolat, hogy a férfinak az a szerepe, hogy mit csináljon az értékkel? Meglássa az értéket, aztán mi volt a második? Felismerje az értéket, és a harmadik, és értéket adjon. És csak gondolj bele, hogy micsoda hihetetlen, csodálatos elhívása ez Istennek mindnyájunk számára, hogy értéket adhatunk, hogy nem kell negatívoskodni, nem kell, tudod, hanem adhatom az értéket, adhatom. Felemelhetek dolgokat, és adhatom az értéket. És ez egy ámulatos gondolat volt, és nagyon bátorító volt, úgyhogy nagy-nagy várakozással várom, legalábbis én személy szerint a ma estét, és ehhez elsőnek Pásztor Farkas Laci fog hozzátenni, úgyhogy hallgatjuk már is nagy szeretettel.
Én drága mennyi atyánk, Urunk Istenünk, csak köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetünk, és bátorodhatunk, Urunk, együtt, és rajtad keresztül, te igéden keresztül. Köszönjük ezeket az igazságokat, Urunk. Köszönjük, hogy mozdítasz bennünket. Köszönjük, hogy eléred a szívünket, hogy te vagy az, aki megnagyobbítod a szívünket. És köszönjük, Urunk, hogy valóban tényleg értéket adhatunk, igazán azért, mert te adtál értéket nekünk. És ez áldás, láttuk ennek a áldását, és szeretnénk ugyanezt tenni mi is az életünkben. Urunk, te mutasd meg, hogy hol adhatunk értéket. Istenünk, és köszönjük, Urunk, hogy egy ilyen kiváltságba részesítettél bennünket, Urunk, hogy értéket adhatunk ott, ahol nem nyilvánvaló az érték, ahol nincs jelentőség, ahol nincs remény, ahol a változásnak még a árnyéka sincs még. Ja, igen. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívtál bennünket, és hogy igazán ezt te teszed, de hogy rajtunk keresztül. És kérjük, Urunk, hogy te legyél itt most, kent ki azokat a gondolatokat, te adj bátorságot, szabadságot a szólásra. Jézus Krisztus nevében, Urunk, amen. Ja, ugyanez ez a gondolat volt nekem is, amit így megragadtam többek között, hogy ezt mondta Pásztor Kende az előző üzenetben, hogy a szolgálatot így fogalmazta meg, hogy ez a legértékesebb módja, ahol a valóságot kiépíthetjük, ahol értéket adhatunk. És ez a hatalmas áldás, hogy ezt tehetjük egyénileg a saját életünkben, de igazából együtt is tehetjük, és ezt csináljuk a gyülekezetben. Ezt képviseljük a gyülekezettel. De aztán egyénileg is ezt képviseljük a saját hívő járásunkban. És ez a hatalmas nagy kiváltság, hogy erre bármelyikünk mindnyájan el vagyunk erre hívva. Hogy értéket adjunk ott, ahol látszólag nincs érték. Ott, ahol látszólag nincs kinyilvánítva az érték. És azt gondolom, hogy férfiként ez egy hatalmas nagy motiváció lehet mindnyájunk számára. Nekem, amikor arra gondolkoztunk, hogy férfiként mi az, ami szeretnék lenni, akkor erre gondoltam, hogy egy ilyen ember, egy ilyen férfi, aki értéket tud nyilvánítani, ott is, egy olyan helyen is, ahol látszólag nincs érték. Másképpen megfogalmazva ezt úgy, hogy változást hozni egy olyan helyre, ahol nincs a változásnak még a reménye sem. Azt hiszem, hogy ez egy hatalmas nagy kiváltság, de nekünk lett adva ez. Isten ezt bízta rá. Idefele a kocsiban ez volt ez a kérdés. Mi az, ami motivál téged? Mi az, ami motivál téged? És Zsolti nagyon ügyesen lepasszolt a Pásztor Kendéknek, amikor vonalba kerültek, és Pásztor Kende elmondta, hogy ami motivál bennünket, az a reménység. Az a reménység, amit kaptunk. És ez az, amit tovább is adhatunk, mert ebben a világban nincs remény. Ez a világ szenved attól, hogy nincs reménye arra, hogy egy nehézséggel hogyan nézzen szembe például. Hogy hogyan legyen változás ott, ahol már régóta nem volt változás. Ahol mondjuk nagyon nyomorúságos a helyzet. És ez egy hatalmas nagy áldás, amikor férfiként tudod, a változásnak az előmozdítója lehetünk. Azt gondolom, ez hihetetlen. Akkor erre gondolok, akkor nagyon buzgóvá tesz engem. Nagyon motiválta tesz engem. Még akkor is, hogyha mondjuk látszólag ott most nincs érték, de részese lehetek. És ezt láttam az írásban Nehémiásnál például. Nehémiás ott volt egy zsíros állással, ő volt a fő pohárnok, nagyon jó helye volt neki. De aztán Isten mutatott neki valamit. És ezt látod Nehémiás egyben, hogyha megnézed, azt mondja második versben, és jöve hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozottam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől, és Jeruzsálem felől. És mondják nekem, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. És azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, kapui tűzben égtek meg. Na, itt látod ezt, ahogy hallja Nehémiás, hogy az ő népe, az ő atyafiai milyen állapotban vannak, milyen szükségben vannak. És ez az, amivel szerintem sűrűn mi is találkozunk. Hogy találkozunk a szükséggel, meglátunk szükségeket. És ez motiválhat bennünket, ez elérheti a szívünket. Még akkor is, hogyha ez azt mondja, azt mondatja, hogy a helyzet az nagyon nyomorúságos. Nagyon nyomorúságos. És időnként megélünk ilyen időszakokat az életünkben. Amikor nyomorúság van. Nem könnyű. És nem könnyű megmaradni a nyomorúság között. Bár Jézus azt mondta, ezen a világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Mégis ennek ellenére nem könnyű megmaradni a nyomorúságban. És nem könnyű képviselni ezt, hogy ott értéket adni. Ott értéket adni. Könnyű ott értéket adni, ahol egyébként is nagyon nyilvánvaló. Egy olyan projektbe, ahol minden elő van készítve, és csak le kell aratni a dolgot. És a világban nagyon sokszor ez van. Isten minket másra hívott. Ő ott akar értéket nyilvánítani, ahol nem nyilvánvaló. Ott akar. És azon keresztül, ahogy megmutatja, hogy ő hogy néz rá a nyomorúságra. És nagyon tetszik nekem ez, hogy Nehémiás ezt tette. Hogy odament Istenhez, és azt mondta, Uram, te hogyan nézel erre a nyomorúságra? Te hogyan nézel ezekre az emberekre, akik ebben a gyalázatban vannak? És a negyedik verset nézd velem, azt mondja, hogy pedig meghallám ezeket a beszédeket, leültem és sírtam és keseregtem napokon át, és böjtölék és imádkozám a mennynek Istene előtt. Nehémiás, amikor hallotta ezt a helyzetet, akkor nem akart ő ránézni emberileg erre a helyzetre. Hanem az volt, aki, Uram, te hogyan nézel erre a helyzetre? És igazán mindig ez a kérdés. Nem az, hogy én, nem az, hogy az emberek hogyan néznek a nyomorúságra. Nem ez a kérdés, hanem Uram, te hogyan nézel rá? Te hogyan nézel rá? És ezt nézd meg 2 Mózes 3:7-ben. Azt mondja, láttam az én népem nyomorúságát. Néhány ember azt mondja, Isten elfelejtett engem. Itt vagyok a nehézség kellős közepette, és Isten elfelejtett engem. De nem figyel már rám, nem törődik velem. Isten elhagyott engem. De ez nem igaz. Azt mondja az írás, láttam az én népemnek a nyomorúságát. Láttam. És mi történt, amikor látta Isten nyomorúságot? Az ő népének a nyomorúságát. Küldött egy szabadítót. Mert hallotta az ő kiáltásukat. Hallotta. Zsoltárok 22-25 azt mondja, nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát. Hallod? Nem veti meg, és nem utálja meg a szegénynek a nyomorúságát. Isten rá tud tekinteni a nyomorúságra. Rá tud, és elbír vele. Elbír vele. És egy egészen más nézőpontból néz rá. Zsoltárok 120:1 azt mondja, nyomorúságunkban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Istennek van egy másik nézőpontja, amivel rá tud nézni a nyomorúságra. És annyira fontos, hogy ez a nézőpont, ez nekem is meglegyen. Hogy ezt elfogadjam tőle. Hát amikor elfogadom ezt tőle, amikor nekem is megvan ez, akkor képessé tesz arra, hogy akár én legyek a változásnak az elindítója. És ez történt itt Nehémiással. Nehémiás odavitte ezt Istenhez. Odavitte, és aztán Isten azt mondta, figyelj, szeretném, hogy akkor menj. Akkor te menj. És ezt látod a következő fejezetben, mert nem ilyen nyilvánvalóan, de mégis ez történik, mert a király látja az ő arcát, és észreveszi, hogy szomorú. És megkérdezi tőle, hogy miért ilyen szomorú az arcod? Hát hogy ne lennék szomorú, mikor láttam az én népemnek a gyalázatát, a nyomorúságát? Hogy ne lennék? És aztán innen nyílik az ajtó, Isten innen nyitja az egészet, és aztán látod, ahogy Isten elviszi őt oda Jeruzsálembe. És aztán jelentkezik Nehémiás. De nagyon érdekes, hogy másképpen, mint ahogy a világban ezt teszik. Nem olyan, mint a legtöbb főnök, aki benyújtja a listát, és azt mondja, na figyeljetek, fiúk, ezt kell megcsinálni. De már tegnapra is késő volt. Hanem azt mondja, és ez a lényeges pont, ez ami nagyon megáldott engem. Nehémiás 2. Lehet, hogy nyithatunk egy ablakot, és akkor jön levegő, az segít. Nehémiás 2-ben azt mondja, 17. vers, oda ment ezekhez az emberekhez, és elkezdett kommunikálni velük. Elkezdte kommunikálni azt, hogy hogyan nézhetünk rá erre a helyzetre, hogyan néz Isten erre a nyomorúságos helyzetre. És nem egy listát ad oda. Nem egy listával jött, és azt mondja, hogy oké, ezt kell megcsinálnotok. Ezért nem működött a dolog. Ezért nem tudtatok semmit se csinálni. Hanem azt mondja, 17. vers, ti látjátok, a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg. Oké? Elmondja, oké, az okot, mielőtt bármit tenne. De azt mondja, oké, tennünk kell valamit. Igazából van remény a változásra. Igazából ebből a nyomorúságos helyzetből kiléphetünk ebből. És ez nem kérdés, hogy milyen a helyzet. Nyomorúságos. Nézzetek körbe. Mindenhol ezt látjátok. Látjátok ezt? És tudod, a te életedben, tudod, csak egy kicsit körbenézel, biztos, látsz egy olyan pontot, ahol nyomorúság van. Ahol azt kell, hogy mondjad, igen, nyomorúságos, nyomorúságos a helyzet. De pont ez az ok, pont ez az, amire azt mondja Nehémiás. Oké, ha láttad, akkor azt mondja, gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatú. És ez az, az itt a kulcs. Hogy azt mondja, hogy gyertek és építsük fel. Együtt. Nem az, hogy ti, hanem hogy együtt. És férfiként, vezetőként ez annyira fontos, hogy ezt tegyük. Hogy ne csak egy feladatba gondolkodjunk, hanem abban, hogy annak mi is a részei lehetünk. Hallottam olvastam egy könyvben ezt, hogy a legtöbb szervezetben azért nem mennek előre a dolgok, illetve nem azért nem mennek előre a dolgok, mert sok a nehézség, hanem azért, mert az emberek nem látják a nehézséghez szükséges erőforrást. Nem látják. Azt látják, hogy sok nehézség van, de azt nem látják, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, hogyan lehetne ezzel szembenézni. És itt van Nehémiás, aki azt mondja, hogy oké, építsük meg együtt, itt vagyok. Én az egyik vagyok. Egyik, és jöhettek. Akarjátok építeni? Itt vagyok, veletek, menjünk, csináljuk, gyerünk. És ez olyan, hogy szerintem, hogyha egy ember lett volna, aki azt mondja, hogy oké, akkor is buli. De nézd meg, hogy nem egy ember. Azt mondja, 18. vers, megjelentém nekik az Istennek rajtam nyugvó kegyelmét, és a király beszédeit is, amelyeket nekem szólt, és mondjának, keljünk fel, és építsük meg. Ez volt a válaszuk. Oké, keljünk fel, építsük meg, és megerősíték kezeiket a jóra. Ez akkora nagy áldás, hihetetlen. Tudod, előtte még ott volt, úgy néztek rá, ez a helyzet nyomorúságos. Ebből nem lehet. Tudod, és hány ilyen helyzet van, hány ilyen, ahol az emberek így vannak. Figyelj, nyomorúság van, ezen nem lehet változtatni. Itt nincs lehetőség a változásra. És aztán jön tőled Istennek egy embere, aki azt mondja, hogy de várjál, mi lenne, ha Istennel néznénk erre a helyzetre? Mi lenne, ha megkérdeznénk, hogy Isten mit szeretne tenni ebben? És aztán tudod, ott van, és azt mondja, hogy én segítek ebben. Itt vagyok, tudod, veled vagyok. Én végigmegyek veled ebben. És aztán azt mondják rá, oké, akkor menjünk. Amikor látszik az erőforrás, amikor látszik az, hogy van kihez kapcsolódni, tudod, amikor ott az a valaki, aki az értéket kinyilvánítja, az értéket hozzáadja, akkor az hatalmas áldás, mert ahhoz lehet kapcsolódni. És itt van ez, itt van Nehémiás, hogy ezt teszi. És a harmadik fejezetben látod ennek a hatását. A harmadik fejezetet, és én nem fogom elolvasni, de az egész harmadik fejezet erről szól, és így van. Tudod, hogy elkezdték a munkát, és azt mondja, az első verse csak, jó? Azt mondja. És fölkele Eliásib, a főpap és az atyafiai, a papok, és építék a juhok kapuját, ők szentelik meg azt, és állíták fel annak ajtait, építék pedig a kőfalat mellett toronyik, amelyet megszentelének azután Hanánel tornyáig. Második vers, és ő mellette építenének a Jerikó beliek, és ezek mellett pedig. És hogyha olvasod ezt, tudod, akkor 30-valahány ilyet felsorolást hallasz, tudod, hogy ő mellette, azután. Micsoda hatása volt? Mekkora hatása volt már, hogy valaki azt mondta, hogy igen, én szeretnék, én beleállni abba, hogy egy olyan helyen értéket nyilvánítani, ahol nem nyilvánvaló az. Értéket adni oda, ahol most nincsen érték, ahol most gyalázat van, ahol most nyomorúság van. Én ott akarok lenni. Tudod, könnyű ott lenni, ahol minden rendben van, ahol csiri-viri minden, ahol elő van készítve minden. De mi van azzal, ahol semmi nincsen, ahol gyalázat van, ahol inkább mindenki a süllyedő hajóról elmegy? A Azt mondja, nem, én nem akarok elmenni. Én nem akarok kiszállni. Mármint innen, ebből a helyzetből. És azt mondja, én maradok, és ott leszek. És aki akar, az csatlakozzon. Aki akar. És ez azt mondja, egy valaki, akkor az is szuper. De ahogy nézed ezt a felsorolást, mellette, milyen hihetetlen. És ez ami lehetséges, ez ami történhet velünk, hogy a saját helyeden, tudod, egy nyomorúságos helyzetet, tudod, így nézhetsz Istennel együtt, és aztán képviselheted ezt, odaállhatsz valaki mellé, lehet a tudod, egy feleség mellé, lehet egy munkatárs mellé, lehet a szolgálatodban valaki mellé, és azt mondhatod, hogy hé, gyerünk, mi lenne, hogyha elkezdenünk az építést? Mi lenne, hogyha fölhúznánk a falat? Tudod is, 52 nap múlva fölépült a fal. 52 nap múlva. Wow. Úgyhogy ez annyira, csak így az elmúlt napokban, hetekben ezeken gondolkodtam, és hogy így olvastam Nehémiást. Kicsit úgy látom, mintha Isten egy ilyen példának adta volna nekem erre a következő időre, arra, amiben vagyok, a szolgálatban, a munkában, és hogy látom, és annyira csak élvezem azt, hogy így követhetem, nézhetem azt, hogy ő mit csinált, ő hogyan tette ezt, hogyan adott értéket egy olyan helyen, hogyan tudott értéket adni egy olyan helyen, ahol nem volt. Nem volt előtte, nyilvánvalóan ott. És csak így, amikor ezt így néztem, és Isten így tanított most így erről, akkor azt mondtam, hát én is ezt szeretném a saját helyemben. Úgyhogy nem tudom, mennyire bátorított ez téged, mennyire sikerült ezt úgy kommunikálni, de lehetünk a változásnak az előmozdítói. Még egy olyan helyen is, ahol igazán nem nagyon van ilyen ember. Lehetünk. Azért, mert ránézhetünk a nyomorúságra ugyanúgy, ahogy Isten ránéz. Oké? Okay? Oké, úgyhogy drága Urunk Istenünk, csak ezt szeretnénk tényleg, hogy ránézni a te szemeiddel a nyomorúságra, a nehézségre, szembenézni azzal, és köszönjük, hogy tehetjük ezt. Köszönjük, hogy nem kell, hogy feladjuk. Nem kell, hogy beálljunk a sorba, és azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. Lehetetlen, hogy itt bármi változás legyen. Lehetetlen, hogy itt legyen egy csoda. Lehetetlen, hogy legyen itt valami, ami eddig nem volt. Hanem azt szeretnénk, hogy igen. Bízunk benned, Urunk, mert te meggyőzted ezt a világot, te legyőzted ezt a világot. És hogy köszönjük, hogy ezt a győzelmet, ezt nekünk adtad. Hogy ez miatt igazából bármikor, bármilyen helyzetben kinyilváníthatjuk ezt az értéket. És segíts nekünk, hogy ezt tegyük a magunk helyén, ott azok között, az emberek között, akik között vagyunk, ahol helyeztél bennünket. Jézus Krisztus nevében, Urunk, amen.
Na jó, akkor bízom benne, hogy áldott beszélgetéseitek voltak, és akkor lépjünk előre, lépjünk tovább. Ha ki kell szaladnod négyszer, akkor nyugodtan szaladj ki így hip-hop menet közben. Aztán jár vissza, mi nekiállunk. És Szent Bodo bácsi, jó van. Ez jó. Kész, szóval csak ja, csak arra gondoltam, hogy adjunk egy nagy tapsot. Vá, még nem tudod, minek tapsolsz. Ha nem tudod, minek tapsolsz, nem tudod, mivel értesz egyet. Úgyhogy ha egyet... Oh. Oké, okay. Jó, tehát akkor adjunk egy nagy tapsot a testvéreknek, akik annak ellenére, hogy betegek eljöttek, annyira hálásak vagyunk, hogy itt vagytok. Edmond, Gyula, Hózsa, Szégyük, Nagy Tibás, tényleg nagyra értéke. De azt nem mondtam, hogy beszélj, azt mondtam, hogy tapsol. Oké. Szóval, hogy hálásak vagyunk, hogy itt vagytok emellett is. Oké, tehát 2 Korintus 3:6, amit nézni fogunk, nézzük megint ezt a verset, csak még egyszer meg. Szerintem talán ez a vége ennek a versnek, amit még megnézhetünk. Ugye azt olvassuk, hogy aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Mennyei Atyánk, kérünk, hogy áld meg ezt a közösségünket most még a Te igédben. Köszönjük azt, amit már eddig megéltünk, meg együtt lehettünk, meg beszélgethettünk, meg felépülhettünk. És kérünk Téged arra, hogy vigyél minket előre, Istenünk, ebben, Jézus nevében. Amen. Ugye azt mondja, hogy tehát az új szövetség szolgái, és van ez a szó itt, hogy alkalmas. És igazából, hogyha megnézzük ezt, ugye arról volt szó délelőtt, hogy a nagy ajándékunk abban van, hogy értéket tehetünk bele, és köszönöm Pásztor Laci, hogy erről beszéltél, hogy a drága voltát átadni valaminek, és lehet, hogy az abban a helyzetben nem is látszik ez a drága volta, lehet, hogy az ember, akinek átadod, nem is tudja, hogy ő értékes, te pedig átadhatod ezt neki. És igazán az emberekkel ehhez kell nyilván az érzékenység, mert arra gondolok, hogy látnod kell a drágát, az értékest egy tesóban, ahhoz, hogy rá tudj mutatni erre a dologra, és arra gondolok, hogy időnként ez lehet, hogy ilyen hihetetlen melónak tűnik átadni valakinek az értékét, illetve kommunikálni felé, értéket tulajdonítani neki, mert annyi minden van egy ember életében, ami ellene van annak, hogy elhiggye. Úgy értem a tehetetlenség, és most csak tényleg arra gondolok, hogy talán még életében soha nem mozdult abba az irányba az ember, hogy azt mondja, hogy ő neki értéke van, hogy van egy ilyen valóban a momentum hiány, tehát a tehetetlenség, hogy nem képes arra elmondani, nem is tudja, hogy milyen arra mozdulni, és ez ott van veled szemben, amikor bátorítod az embert, hogy neki értéke van, vagy kommunikálod ezt felé valahogyan. Aztán a hitetlenség ott van, ami ellene van ennek az ember szívében, a hitetlenség Istennel kapcsolatban, aki nekünk értéket ad, hitetlensége valóban azzal kapcsolatban, hogy Istennek terve lenne vele, és aztán a bizonytalanság még, a bizonytalansága, hogy kommunikálod, és még lehet, hogy el is hiszi, hogy Isten, de hogy ő vele talán nem, és tudod, és ő tudja, hogy mennyire el tudja rontani, és hányszor elrontotta, stb. De így arra gondolok, hogy mégis megéri kommunikálni ezt, és hogy miért? Köszönöm, és hogy miért? Mert így, amit délelőtt így mondtam a végén, Hogy tényleg a legjobb valóságot a magunk számára azzal teremtjük meg, hogyha értéket kommunikálunk a kapcsolatainkban. Hogyha vannak emberek, akiket szerettél, akiknek jelentőséget adtál, akiknek célt kommunikáltál, akik felé értéket kommunikáltál, és el is fogadták, és esetleg azzal kezdenek élni, akkor az neked is egy áldást jelent. A példabeszédek 11:25-ben olvassuk azt, hogy a mást felüdítő ember azt mondja, hogy maga is üdül. Kiváló fordítás. És igazán ez a... És mind szeretünk üdülni, nem? És igazán ez a gondolat, hogy amikor így áldást adok valakinek, akkor annak van egy visszahatása az életemre. És tudod, lehet, hogy úgy érzi az ember, hogy de annyi munka, tudod, építeni azt a gyereket, azt a feleséget, azt a barátomat, azt a tesót a gyülekezetben, és olyan, mint egy fekete lyukba dobálnám a cuccost, és úgyse jön ki belőle soha semmi. De csak gondolj erre a versre, hogy ennek van egy visszahatása az életünkön. A mással jól tevő ember megkövéredik. Látjátok? Ti azt hittétek, én azért vagyok ilyen, sokat eszem, de az igazság az, hogy én ilyen sok jót tettem emberekkel. Na, csak hogy tudjátok, csak hogy tudjátok. Látjátok most?
Végső példa.
Most. Légy szín, megvárom. Jó? Oké. Okay. Oké. Okay. És tehát, hogy ez a gondolat, tudod, hogy ez áldást jelent nekünk, hogy egy másféle világot hozunk létre magunk körül, nyilván nem egy buborékot, mert nem arról szól, de hogy van egy terület körülöttünk, ahol hatásunk van, és aztán ez mássá teszi az életünket. Oké, csak gondolj bele egy pillanatra, oké, mert azt gondoljuk, ez nehéz, mint abban a csodálatos regényben, a Rátóti legénytanyában, amikor hányták vasvillával a szenet föl a kocsira, és akkor valaki mondta nekik, hogy de hát ez nem így kell, ezt lapáttal kell, és akkor fogták a lapát, elkezdték hányni, és fél perc múlva odavágták a lapátot, hogy ez így nehéz. És ott hagyták az egészet, oké? Okay? És hogy, jó, hogy ne olvassátok, nem éri meg egyébként, de igen, mindegy. Inkább olvasd el a Filippi levelet, oké, többet érsz vele, hidd el, de egy nagyon jó példa arra, tudod, hogy könnyen mondom azt, hogy hagyjuk a francba az egészet, ez nehéz. Oké, tényleg nehéz, tényleg kihív, nem akarok itten, tudod, rózsaszín masnit, nem, világos, sötétkék masnit kötni a dologra, és azt mondani, hogy eladni nektek, hogy csak csináljátok, mert hüde jó lesz, hanem nyilván nehéz lesz. Nehémiáséknak nem volt könnyű, amit Pásztor Laci mondott annyira jól az előbb, hogy nekik nem volt könnyű, de gondolj ebbe bele egy pillanat, hogy mi az alternatívád ezzel szemben, mi az alternatívád azzal szemben, hogy mi a másik lehetőség? Tudod, a másik lehetőség az rettenetes. A másik lehetőség az, hogy olyan életed lesz, amit mindig elsodor minden félelem, ami a világban van. Jön egy félelem, tudod, és már sodor is magában, már félsz is velük egyből. Tudod, minden hazugság, amit az ellenség kitalál, és neki aztán vannak ötletei, meg gyakorlata, tudod, csak így, és visz magával, és már mész is a hülyeségbe. És ott hagyod azt, ami értékes, elfelejted, ami drága volt, és tudod, és kimarad az életedből az, ami gyönyörű lenne. Tudod, és minden vágy, amit a szívünk ki tud kotyvasztani, az is csak így visz akármerre. Ez az alternatíva. Ez a másik világ, ahol élhetek. Ahol a félelmek, a hülye vágyaim, az összes hazugságok, amivel az ellenség jöhet, azok viszik az életemet erre-arra. Ez az alternatívája. Itt akar így élni valaki, de tényleg? Tudod, akarunk így élni. Az egy olyan élet, amiben nincs stabilitás nyilván, az egy olyan élet, ahol a gyerekednek nem lesz egy biztonságos helye az életében, az egy olyan élet, ami nem áld meg senkit, az egy olyan élet, ahol egyébként te sem tudsz hazamenni a nyugalomnak a helyére, mert nem lesz igazából. És egy olyan élet, ahol nem remélhetsz semmi többet, mint az, hogy valami jót fúj be a véletlen az ajtón. Tudod, körülbelül ennyi a reményed. Talán megnyerem a Lottó 5-öst, vagy valami ilyesmit, vagy ilyen baromság. És hogy nem ez az élet, amire, nyilván nem erre vagyunk elhívva, és nem ez az élet, amiről beszélünk, de ez az alternatívája annak, hogy én egy másféle életet hozok létre magam körül az Istennek a munkája által, azzal, hogy mit mondtunk, tehát, hogy ennek kell, hogy új szövetségi szolgálat legyen, tehát, hogyha nem kegyelmi, hanem az Istennek hanem az Isten erejéről szól, hanem az Isten szelleméről szól, annak a jelenlétéről az életünkben, akkor az egész nem fog sehova menni nyilván, hogy tegnap este beszéltünk erről. Kell, hogy szolgálók legyünk, amiről ma délelőtt volt szó. Tehát kell, hogy szolgálók legyünk, kell, hogy beálljunk ebbe, és ennek van értéke, de... Szent Bodo bács. De tudod, itt van ez a kérdés, az utolsó szó talán, hogy hogyan leszünk alkalmas szolgálók. És csak nagyon, nagyon röviden, nagyon egyszerűen, tényleg nem sokat akarok beszélni róla, de ugye ez a vers, azt olvassuk, hogy minket tett alkalmas, ő tett minket, tehát ez Isten munkája nyilván az életünkben, de a másik oldalról nekünk oda tenni magunkat, ahol ő elvégezheti ezt a munkát, ahol alkalmas szolgálókká tehet minket, ahol elvégezheti ezt az életünkben. És csak hadd mondjam ezt, hogy egyik oldalról, hogy nem szabad, hogy tényleg nem szabad, hogy fél szívvel csináljam ezt a dolgot, hogy, hogy Máté 11.29-ben, mikor Jézus azt mondja, hogy gyertek és csatlakozzatok az én igámhoz. Tehát az olyan, mint a, nem tudom, tehát mint amikor beszállsz a liftbe, vagy nem. Tehát nincs olyan, hogy félig szálltam be a liftbe. De vagy remélhetőleg. Oké. Okay. Most csak elképzeltem, úgyhogy lehet mégis van. De hogy tudod, hogy nem éri meg, hogy igazából vagy beszállok, vagy nem. Ez a kettő van. És nem másként. És Jézus azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Nem fél szívvel, hanem tudod, lehet, hogy nem tudom annyira élni ezt. Lehet, hogy nem vagyok annyira, tudod, nem tudom annyira kifejezni ezt, mint szeretném. De hogy a szívemben azt mondom, hogy Uram, én itt vagyok veled, és taníts engem, és adj nekem többet. És ott van ez a vágy, és azt mondom teljes szívvel, hogy igen, erre akarok menni. Mert ez kell ahhoz, hogy képes szolgálóvá váljak, hogy azt mondjam Istennek, hogy igen, vigyél engem tovább. Aztán Lukács 9.62-ben van még ez a másik, ahol azt olvassuk, hogy ha valaki, ez így a kétszívűségről szól, megosztott elméről, hogyha valaki ráteszi a kezét az eke szarvára, és visszatekint, mert azt mondja, ez nem méltó az én országomra, hogy ez a megosztott elméről szól. Tudod, ha megosztott az elmém, hogyha igazából nem, tudod, hogy fél szívvel adom oda magam, akkor igazából nem leszek alkalmas szolgáló, mert előbb-utóbb kilépek a képből, amikor Isten meg akarna tanítani engem, szeretne vinni engem valahová. Tudod, hogy szeretnél képes szolgáló lenni, valaki, aki tudja, hogy hova mi való, akkor kötelezd magad oda, mondd azt, hogy Uram, a szívem készen van, készen arra, hogy mutass nekem valami frisset, készen vagyok arra, hogy vezess engem egy új úton. Tudod, így teljes szívvel, Uram, kérlek téged, hogy adj nekem, és ez kell hozzá. Mert arra gondolok, hogy annyiféle szolgálat van. Csak nem feltétlenül az, hogy az egyik rossz, a másik jó, de csak arra gondolok, hogy van a kiáltás szolgálata, tudod, lehet, hogy a városunknak arra van szüksége, hogy hangosan kiáltsuk Jézus nevét, mert annyi zaj van, annyian mondanak mindenfélét, hogy nem fogjuk hallani, vagy az interneten, vagy egy bajban lévő léleknek arra van szüksége, egy zavarban lévő embernek, hogy hangosan mondjuk Jézus nevét, mert megint csak annyi zaj van a lelkében, és kell, hogy több legyen. Aztán ott van a suttogásnak a szolgálata, tudod, valaki gyászol, akkor lehet, hogy erre van szüksége. Amikor valakinek vigaszra van szüksége. És honnan tudom, hogy melyikre van szükség? Tudod, mert mind a kettőnek van létjogosultsága. De nem mindig ez. Ha mindig ez, akkor nem tudom, mit csinálok. Ha mindig ez, akkor nem tudom, mit csinálok. Valójában akkor nem vagyok egy képes szolgáló. Tudod, tanulni erről, és azt mondani, hogy Uram, taníts engem arra, hogy melyik, hova, és arra gondolok, hogy van a nyilvánvalónak a szolgálata, amikor tudod, az alapvető dolgokat mondod el, az egyszerű dolgokat. És nyilván a hívő életében az embernek van, hogy erre van szüksége, hogy valaki csak a nyilvánvaló dolgokat elmondja neki, hogy mégis ez hogyan van, amikor megindul a szolgálatában, megindul a hívő életében. Aztán van a másik, amikor meg a, nem tudom, hogy mondjam, az ellenpárját, de hogy a mélynek a szolgálata, amikor így belemész a részletekbe, vagy kibontasz valamit, és tudod, nem lehet mindig ugyanazzal szolgálni. És aztán, ja, például ez, hogy minden férfi nagyon szeretné, hogy a szolgálata az fontos legyen. Oké, de hadd mondjak valami fontosat, hogy van a fontos, és van a szükséges. És ha mindig mindenki a fontost akarja csinálni csak, és senki nem csinálja a szükségest, akkor egy idő után nem lesz helye a fontosnak már, mert nem marad semmi. Tudod, mert kell, hogy meg legyen csinálva a szükséges. És a Kettő Királyok 4-ben, amikor Kettő Királyok 4, akkor Elizeus jön a bibliaiskolába, és nincs kaja, és akkor kiküldi valamelyik csávót, hogy szedjen tököt, tudod. És erre gondolok, hogy ez a szükséges szolgálat. Úgy értem, a srác nem csak akkor gyűjtött valószínűleg ételt, amikor Elizeus jött, hanem hogy ez, tudod, lehet, hogy ez volt a dolga. És oké, tudod, de itt a kérdés, hogy melyik szolgálat. És a válasz az, hogy mikor melyikre van, mikor melyik, kell, hogy legyen, melyik történjen. Van, hogy a fontos csinálom, és van, hogy a szükséges, de mind a kettő értékes. És hogyha csak az egyikre korlátozom magam, mert én nekem ebből jön a fontosságom, akkor egy idő után nem lehet, tudod, senki nem csinálja ezt, és végül aztán nem marad senki, tehát nem lesz már fontos az egész igazából. Érthető, amit mondok? Hogy másféle szolgálatok különbözőek, és tudni, hogy mikor melyiknek van itt az ideje, és hova tegyem magam, és csak erre gondolok, talán még mondjuk ezt a kettőt, a látható és a láthatatlan szolgálat. Tegnap már utaltam erre, hogy azok a szolgálat, hogy vannak emberek, akik azon sértődnek meg, hogy őket senki nem jelölte ki valamilyen szolgálatra. És így tudod, még egyszer mondom, hogy tegnap mondtam, hogy figyelj, pont azokhoz a szolgálatokhoz, amik a legnagyobb értékűek, ahhoz nem kell kinevezés. Pont a legnagyobb értékű szolgálatok, a legfontosabbak, azokhoz nem kell, hogy valakit felszenteljenek. Azokhoz nem kell, hogy engedélyt kérje. Az, hogy valakit építesz, az, hogy valakit bátorítasz, az, hogy valakinek azt mondod, hogy figyelj, megéri tovább menni Istennel. Oswald Chambers beszél erről valamelyik áhítatában, azt hiszem, ha jól emlékszem, a láthatatlan szolgálatról. És ez az a dolog, amit senki nem vesz észre, hogy tudod, Pásztor Stevensnek óriási szolgálata volt, de mögötte ezrek voltak, akik láthatatlanul szolgáltak, vagy nem olyan láthatóan szolgáltak. És hogy ezen a helyen lenni az életünkben. Gondolj bele, Sámuel volt az, aki felkente Sault, és aztán aki felkente Dávidot királynak, és aki megmondta Saulnak, hogy nem te vagy a király, de Sámuel nem lett volna, ha kétféle módon lehet írva, de hogyha az anyja nem mondta volna 1 Sámuel 1.18-ban, hogy Uram, adj nekem egy gyereket, és aztán hittel imádkozott, mert amikor elment, már nem volt szomorú az ábrázata, és aztán 28-ban, azt hiszem 10 versen később meg ő az, aki azt mondja, ezért a gyerekért imádkoztam, és most odaadom az Úrnak. Tudod, és hogyha ő nem csinálta volna ezt, akkor nem lett volna Sámuel. És ez a rész, ez nem lehetne mire megírni, hogy valahonnan máshonnan jött volna ez az egész. De hogy volt egy nem látható szolgálata, aminek óriási értéke volt. Ugyanígy Dávid, gondolj bele, hogy Dávid, senki nem tudja, hogy ki ez a csávó, és kint a mezőn képzésben van az ember. Azt mondja, mikor Saul mondja, hogy nem mehetsz ki ellene, mert ez igazi harcos, te meg hát egy kölyök vagy, egy ilyen szép srác vagy, ami akkor tájt azt jelentette, hogy gizza haszontalan, értéktelen csatában jelentéktelen kölyök, várjál, 34. vers, igen. A 34. vers, Dávid azt mondja, hát vigyáztam a juhokra, jött az oroszlán, jött a medve, utána mentem, visszavettem a juhot, csak úgy azt lehet, és amikor emberkedett ott a medve meg az oroszlán, akkor megfogtam, azt lecsaptam. Tudod, és ennyi, hogy Isten képezte őt kint, ahol nem látszott semmi belőle. És tudod, azzal a szolgálattal, erre gondolok, hogy az a szív, amikor odaadod a szívedet teljesen, amikor nincs egy megosztott elméd, akkor Isten végzi ezt a fajta képzést az életedben, és tanít arra, hogy miként szolgáljak. És Zsidók 5.14-ben mondja, hogy akiknek az érzékei a használat által, a gyakorlat által képesek felismerni a jót és a gonoszt. Így mondja. Akiknek az érzékei a gyakorlat által, az a szó az, amiből nekünk a görögben az a szó, amiből nekünk a gimnázium szavunk jön, és a testgyakorlásról szól. Tehát, hogy gyakorlásról, hogy használva van, és aztán képesek felismerni a jót és a gonoszt, hogy képeseknek lenni felismerni, hogy mire van szükség, és milyen szolgálat kell ebben a helyzetben. Hogy az ember attól lesz képes szolgáló, hogy szolgál igazából. Tehát, hogy ez így történik az életünkben. És lehet, hogy hibázom, lehet, hogy elbénázom, lehet, hogy hangos vagyok, amikor sendesnek kéne lennem, vagy fordítva. De hogyha ilyen a szív, ha nem ezek, ha nem ilyen, olyan a szív, akkor igazából Isten tanítani fog engem ebben, és vezetni fog ebben engem. Hogyha oda teszem magam Krisztus munkájába, akkor munkatársa leszek, és ott tanulok igazából. Itt éppen a csoportban megosztottam ezt, hogy volt a minap egy eset, hogy feszes volt otthon a hangulat, és hogy csak így láttam, hogy hova megy ez az egész, és aztán csak annyira nem akartam, hogy oda menjen ez a társalgás, ahova mehetett volna, és aztán elkezdtem csak így, tudod, így szeretettel beszélni, és hogy a feleségem válaszolt rá, és lenyűgöz, mert oké, ez 21 év után, de hogy most válaszolt rá, olyan hálás vagyok érte, tudod, hogy így megváltozott a dolog, és megváltozott az iránya, de ez lehetséges a számunkra. Figyelj, ne mondjuk azt, hogy ez nehéz, ez nem is érdemes. Az alternatíva az szörnyű. Tehát, hogy igazából ez, és csak hadd fejezzem be ezzel igazán, amiért hívlak benneteket erre a két hetenkénti alkalomra. Tudod, hogy arra gondolok, hogy hogyan tanuljuk ezt, hogyan leszünk alkalmas szolgálók. Egyrészt az, hogy szolgálunk, a másik pedig, azt hiszem, hogy olyan hatodik, hetedik, van, aki talán ötödik osztály óta, többnyire nem a szüleinktől, meg nem a tanárainktól tanulunk, hanem általában egymástól. Tehát, hogy általában a gyerekek egymást tanítják a fontosabb dolgokra, ami nem szokott jól elsülni, de ilyenek vagyunk. Egymástól tanulunk. És figyelj, ez így van most is, hogy férfiak egymástól tanulunk. Férfiak egymástól tanuljuk azt, hogy hogyan éljünk, hogyan járjunk, hogyan higgyünk, mi az, ami belefér, mi az, ami nem. És itt jön egy fontos kérdés. Hogy tudsz-e, hogy gyakoroltad-e magad ebben, hogy szellemileg kommunikálj, hogy szellemileg tanulj a másiktól, tudod, hogy azokat a dolgokat, tudod-e, hogyan kell valakinek az életét előrébb mozdítani arra felé, hogy Krisztusban gyümölcsöt teremjen, hogy növekedjen, hogy áldás legyen. Arra gondolok, hogy annyira könnyű egymást tanítani, így férfiakként, a felszínesben, meg a sekélyesben, meg a annyira magától értetődő az üresben, meg a dolgokban, amik nem jelentenek nagyon semmit az életben. Valójában ez a célunk ezzel az egésszel, hogy legyen egy olyan környezet, ahol tényleg szellemileg tanulhatunk egymástól, és a szellemben tanulhatunk egymástól, ahol valóban azt fejezhetjük ki, amit Isten adott nekünk, és aztán hozzájárulhatunk ezzel egymás életéhez. Úgyhogy ezért kérlek benneteket, hogyha azt mondod, hogy benne leszel, akkor tényleg vállald be. Jelenleg úgy tervezzük, hogy 8 ilyen alkalom lenne, 2 hetente valóban, tehát 8 az valamikor, nem is tudom, ha minden jó megy, azt hiszem, január közepén véget ér, valami ilyesmi a terv, és igazán azt hiszem, így mélyen meg vagy győződve erről, hogy ha ez megy előre, akkor egy pár hónap múlva látni fogod azt, hogy tényleg ez segít, tehát hogy így közelebb húzódni, járni Istennel. Úgyhogy hívlak benneteket, hogy gyertek, és legyünk részei, mert nyilván azt hiszem, hogy nagyon sokat tanulhatunk egymástól, és fontos számunkra, férfiak számára, hogy szellemi férfiak legyenek az életünkben. Okay? Úgy értem, igen, vezetők, igen, tanítványok, de igen, testvérek is, tudod, akikkel megoszthatunk dolgokat az életünkből. És ez nem az újaknak szól, nem az éretteknek szól, hanem mindenkinek. Tehát, hogy ha éretnek érzed magad, ha tapasztaltnak érzed magad, ha újnak érzed magad, kérlek, gyere, és tudod, legyél része ennek, én hiszem, hogy az áldás lesz. Úgyhogy igazán csak ezt szerettem volna elmondani, még így igazán erre, és azt hiszem, hogy ez nem volt túl hosszú, remélem, és aztán arra gondolok, hogy igazán beszélhetünk erről.